Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 300 adag ételt ajánlott fel hajléktalanoknak a Kocsonya Fesztivál szervezője, sikert sikerre halmoz animációs filmjével az EGRI Egyetem tanára, 110 dolgozót bocsát el az EGRI CETEF Hungária. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Háromszáz adag kocsonyát ajánlott fel idén a hajléktalan szálló lakóinak a Miskolci Kocsonya Fesztivált szervező Unigarden Kft. A miskolci cég rendszeres támogatója a Vöröskereszt jótékonysági programjainak, versenyeinek, véradó eseményeinek. Az adományokat a rászorulók a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet hajléktalanokat gondozó központjában kapták meg. A részletekről Grubert Roland, a vármegyei Vöröskereszt szervezet igazgatója adott tájékoztatást.
Az idei évben 300 adag kocsonya érkezik a hajléktalanokat gondozó központunkba. Tavaly évben is kaptunk adományt a szervező cégtől. Idei évben az adagszámot is megemelte, hiszen többet fognak kapni a gondozottjaink. És nagyon fontos az számunkra és az ellátottjaink számára, hogy nem arról van szó, hogy a Kocsonya Fesztivál után kapunk adományt és részesülnek a hajléktalanok ilyen adományból, hanem a Kocsonya Fesztivált megelőzően tesz egy gesztust a szervező cég, ami egyébként nem egyedi alkalom, hiszen ez a szervező cég ez folyamatosan támogatja a Vöröskereszt munkáját, a véradás szervezési tevékenységünket és a hajléktalan ellátást. Nyilvánvalóan a klienseink, az itt lakók, az ügyfelek is itt élnek Miskolcon, tehát ők is tudják, hogy gyakorlatilag az egész város a Kocsonya Fesztiválra készül. Ezzel az adománnyal elérhetjük azt, hogy ők sem kimaradnak a fesztiválból, hanem ennek a fesztiválnak a részesei. Érzik azt, hogy a város, a szervezők gondolnak rájuk, ez egyébként nagyon sokat jelent, tudja támogatni a napi szociális munkát is, és mint ők is a város részei, így ők is részt vesznek ilyen módon a Kocsonya Fesztiválon.
Így általánosságban most a időjárás éjszakánként mínusz 5 fok alá is megy. Mennyire okoz ez kihívást itt a hajléktalan ellátásban?
A hajléktalan ellátásban ugye a krízis időszak, tehát a téli időszak az mindig egy kiemelt jelentőséggel bír. Ez most is így van, a hideg idő egyébként egy plusz feladatot is ad nekünk, ilyenkor ugye időszakos férőhelyeket, tehát plusz férőhelyeket is nyitunk, és a Vöröskereszt az, aki ingyenes férőhelyeket biztosít a városban a hajléktalanok számára, úgyhogy nálunk nyilvánvalóan nincs olyan, hogy utcán marad ember, tehát nyilván mindenkit befogadunk, akinek éjszakai segítségre van szüksége, de érezzük a hideg időt, tehát gyakorlatilag november elejétől a megemelt férőhely számol is 100%-os kihasználtság az intézmény.
És ha jól tudom, úgy alakították ki a helyeket, hogy ez még tovább bővíthető, hogyha szükség van rá.
Természetesen, tehát vannak olyan infrastruktúrális lehetőségeink, hogyha bármilyen szükségből több ember érkezik, akkor akár matracok, akár pótágyok behelyezésével tovább bővítjük a férőhelyeket.
Itt most a kollégáinak több is a munkájuk, hogyan birkóznak meg vele?
Nagyon tapasztalt kollégáink vannak, azt gondolom, hogy a városban ez látszik is a hajléktalan ellátási tevékenységünkön. Nem az első krízis időszakuk, de hát nyilván mindig külön kiemelten készülünk, tehát ilyenkor több órát dolgoznak az utcai szociális kollégák, és a nappali melegedő is kollégák is többet dolgoznak, és hát nyilván az időszakos éjjeli menedékhelyen pedig plusz kollégákat is biztosítunk, akik el tudják látni ezt a feladatot.
Civil adományoknak örülnének-e, vagy örülnek-e?
Az adományoknak mindig örülünk, viszont nagyon fontos, hogy az adományozásnál, hogy mindig, és aki segíteni szeretne, ezt tudjuk tanácsolni, hogy mindig érdeklődjön, hogy mi az, ami igazi segítséget tud nyújtani. Én azt gondolom, hogy a megye és Miskolc lakosság az elmúlt években ebből nagyon jelesre vizsgázott, hiszen folyamatosan meghallják az adományozók, a lakosság azokat a kéréseket, amiket mi is továbbítunk, gondoltunk itt az ukrán háborúra, vagy a különböző adventi időszakokra, vagy éppen a téli időszakokra. Nyilván mi látjuk azt, hogy éppen akkor mire van a legnagyobb szükség, és az a legnagyobb segítség, hogyha azt kapjuk, amire akkor abban az időpillanatban a legnagyobb szükség van.
Körülbelül hány fő van most itt a hajléktalanszálon, és a Vöröskereszt részt vesz-e a Kocsonya Fesztiválon?
Több mint 320 éjszakai férőhelyet biztosítunk minden nap, emellett a nappali ellátást biztosítunk, és népkonyhai szolgáltatás is van, illetve két utcai szolgálattal gyakorlatilag a nap 24 órájában végezzük a tevékenységet, úgyhogy ez az ellátotti létszám, de naponta legalább 450 embert érünk el. És hogyha részt veszünk, igen, részt veszünk, a véradás az egy, most már azt gondolom, hogy hagyományos része a Kocsonya Fesztiválnak, erre is nagyon készülünk, külön fánkot is sütnek a kollégák, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel véradásra a Kocsonya Fesztivál kezdő napján a polgármesteri hivatalban.
Traub Viktória, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára, az EGRI Mozgóképművészet Intézet tanára sikert sikerre halmozott Cipők és paták című animációs filmjével. Korábban megnyerte a legjobb animációs rövidfilm díját a Guanajuato International Film Festivalon Mexikóban. Ezzel a helyezéssel pedig a film kvalifikációt is nyerte a 2025-ös Oscar díjra. A Cipők és paták nemzetközi sikersorozata újabb fontos itthoni elismeréssel folytatódott. Traub Viktória alkotása a 44. Magyar Filmszemlén a legjobb rövid animációs film rendezői díját nyert el. Az ünnepélyes díjátadó február 9-én a Corvin mozi kordatermében zajlott, a Mozgóképművészeti Intézet tanára itt vett át az animációs zsűri által odaítélt rangos szakmai elismerést, adta hírő Facebook oldalán az EGRI Mozgóképművészeti Intézet. Összesen mintegy 110 munkavállalót bocsát el a német gyökerű CETEF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. Járműalkatrészgyártó üzeme Egerben, közölte a 24.hu portál. Tavaly egy csoportos létszámleépítési program keretében 60 alkalmazottat, a teljes létszám 3,5%-át már elbocsátották, most azonban a világ egyik legnagyobb járműalkatrészgyártója újabb dolgozók menesztésére készül. Az Index portál információi szerint a nehézségek több hazai autóipari vállalatnál is jelen vannak, azonban a létszámleépítések többször nem kerülnek nyilvánosságra. A cég anyavállalata, a CETEF Friedrichshafen, a világ negyedik legnagyobb autóipari beszállítója, kiemelten sebességváltók gyártásával foglalkozik, haszongépjárművekbe, valamint személygépkocsikba. A cég termékeivel a Mercedes, a BMW, az Opel, a Peugeot és a Fiat járművekben is találkozhatunk. A magyarországi elbocsátások hátterében információk szerint az európai autóipar visszaesése és a rendelések csökkenése áll. A leépítés elsősorban az összeszerelő, a gépkezelő és a logisztikai operátor pozíciókat betöltő alkalmazottakat érinti. Az ezredfordulót követően sajnos több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeáldomány, azaz mára legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat megfordítása közös érdekünk. A tavasz közelettével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni a fecskebarát falfelújítást és a sárgyűjtőhelyek elhelyezését, továbbá felszerelni az úgynevezett fecskepelenkákat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a műfészkek és az ezekhez szükséges sablonok elkészítését bemutató kisfilmekkel is segíti a madárbarátok felkészülését az idei fecskevédelmi szezonra. A részletekről Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Szokatlanul össze-vissza van a február, már mindenki a tavaszt várja, és a költöző madarakkal is így van ez, visszavárjuk a fecskéket, igen ám, de az a probléma, hogy egyre kevesebb a számuk, csökkent, jelentősen csökkent a madárállomány. Mit tudtok erről mondani, mi az a fontos közérdekű információ, amivel most szolgálhatunk?
Pontosabban arról van szó, hogy 2000 és 2010 között összeomlott a hazai fecskeállomány, ugye 61-62%-os csökkenés szenvedett el, és azért 2010 a fecskék védelmének éve volt, és azóta a média segítségét is kérve, igénybe véve folyamatosan évente többször is kampányolunk a témában. A megfogyatkozás hátterében több ok is áll. A legfontosabb a nagyüzemi mezőgazdaság, itt egyrészt élőhelyek átalakítása, másrészt pedig a kemizálás, ez mind a kettő csökkenti a fecskék természetes repülő rovar táplálékbázisát. Második fő ok, ami önmagában is már hihetetlen sok gondot jelent, a klímaváltozás, ugye a szélsőséges időjárási helyzetek gyakorisága, hossza és ereje az jelentősen nőtt, és specialistaként csak repülő rovarra vadászó csoportként a fecskék különösen érzékenyek az ilyen időjárási szélsőségekre, és van két magyar sajátosság, illetve volt két magyar sajátosság, az egyik még mindig áll sajnos, a kémiai idegmérek központú szúnyoggyérítés, miközben a szúnyogokkal kapcsolatban rendelkezésünkre áll a biológiai szúnyog lárva szelektív védekezés. Magyarországon ezt szinte egyáltalán nem használják. Ha igen, akkor azt is rosszul általában. Ehelyett a kémiai idegmérgek alkalmazása dominál, ez minden rovart elpusztít. A néhány évvel ezelőttig használt szer esetében minden 1000 elpusztított rovar közül csak egy volt szúnyog. A napjainkban használatos szernél 100 rovarból csak 2 a szúnyog, az összes többi egyéb csoporthoz tartozó rovar. Jelentős részük ugye beporzó, illetve repülő rovarok esetében a fecskék táplálékbázisának is részét képezhetik. És akkor van egy örömteli rész is, a negyedik ok kapcsán már alapvetően múlt időben lehet beszélni Magyarországon, hogy ez a lakott fecskefészkek tömeges leverése volt, és a 2010 óta folytatott kampánynak köszönhetően azt gondolom, hogy ma Magyarországon a tömeges lakott fecskefészkek leverése olyan 95-98%-kal csökkent, és valószínűleg ez az utóbbi járult alapvető ahhoz, hogy 2010 óta nem folytatódott a fecskeállomány csökkenése, hanem alapvetően azt lehet mondani, hogy a stabil körüli állapotban van. Tehát ezen a kb. 40%-os szinten sikerül stabilizálni az állományt.
Már 85 boci született idén Tarna-Szentmiklóson. A szarvasmarha gulyák a szürke szálláson telelnek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság délhevesi tájegységében, Tarna-Szentmiklóson, a szürke szállás névre keresztelt állattartó telephelyükön telelnek a szarvasmarha gulyák, tehát a tavaly novemberben történt behajtás alkalmával összesen 125 magyar szürke marha, illetve 36 kárpáti borzderes tehén került kiváló kondícióban a karámokba, írta a Facebook oldalán a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Hozzátették, hogy a létszámot 152 saját tenyésztésből származó ígéretes növendékállat és 3 hortobágyi tenyészbika egészíti még ki. A tehenek ellése már mindkét fajta esetében javában tart, a napokban született meg tehát az idei 85. borjú. A kisborjak erősek, egészségesek, és az enyhetéli időjárásnak is köszönhetően szépen fejlődnek. Várhatóan még további 45-50 új kis életre lehet számítani a következő 2 hónapban. Végül az időjárásról. Éjjel is, holnap is borult lesz az ég. Újabb csapadék hullám érkezik, kezdetben inkább eső, majd havas eső, hó. Az északi középhegység térségében átmenetileg ónos eső is húhat. A hőmérséklet pénteken hajnalban -1, napközben aztán +2 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 13-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Budapesti Hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme, illetve az önkéntes pénztári nyugdíj előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói kifizetői és pénztári igazolásokat. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri és visszatérően ellenőrzi azokat a vállalkozásokat, akik nagy területen jelentős létszámban foglalkoztatnak munkavállalókat. Hosszú idő után folytatódik az Egrivár állagmegóvása és felújítása. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Hosszú idő után folytatódik az Egrivár állagmegóvása és felújítása, amelyhez a Lázár János tavaly novemberi látogatásakor született megállapodás értelmében 1 milliárd forintot biztosít az Építési és Közlekedési Minisztérium. Így egy új 10 éves együttműködési megállapodást köt az Egrivár fejlesztésére a város és a magyar kormány. Mindezek eredményeképpen elkezdődhet a jelenleg a látogatók elől elzárt Tömlöcbástya, Dézsmapince megsüllyedt szellőzőjének megerősítése, valamint befejezés őthet a 2021-ben támfalomlás szenvedett Szévbástya teljes körű helyreállítása. A felújításról Wagner Ákos Eger polgármesterét hallják.
Mi a kiindulási alapunk ennél a várfejlesztésnél? Ugye mindenki tudja, hogy a Modern Városok programjában tovább ment volna a várfejlesztés az elmúlt években. A Modern Városok programban lett volna a várnak egy tovább fejlesztés, ami ugye a forrásvesztés, egy 11 milliárdos forrásvesztés miatt elmaradt. Ebből viszont következett az, hogy a várnak a fel nem újított részén keletkeztek olyan pótlólagos beruházási igények, amelyek az állagmegóvását hivatottak javítani, és ugye maga a Heves Vármegyei Kormányhivatalnak az építésügye és örökségvédelmi főosztálya, és annak építési osztálya, majd a sajtóanyagban benne lesz a pontos név, ő gyakorlatilag folyamatosan monitoringozza a műemlékeket, így a nemzeti emlékhelyünket, a magyarság tudatunk részét, a Egrivárat is, és a fenntartó önkormányzatot kötelezte bizonyos részeknek, bizonyos várrészeknek a pótlólagos felújítására, ez a Tömlöcbázsa és a Dézsmapince. Ez gyakorlatilag október 1-én, mikor beléptünk a hivatalba, akkor kaptunk meg a kormányhivataltól ezt a hatósági kötelezést a pótlólagos felújításra. Ez körülbelül a kollégák megbecsülték a nagyságrendjét, ez egy olyan 400-450 millió forintos beruházást igényelt volna. Ezt ugye jelen 2024-ben semmiképpen, de a 2025-ös költségvetésből sem Eger megyejogú város önkormányzata nem tudta volna megvalósítani, hiszen ezt a működési forrásból vette volna el, tehát még tovább nehezítve a 2025-ös költségvetési helyzetet. Ezért, mikor 2024. november 7-én miniszter úr hozzánk látogatott, az egyik téma az Egrivár fejlesztése volt, ebből a megközelítésből, hogy Eger megyejogú város számára túl nagy terhet ró a várnak az elmaradott fejlesztésének a pótlása, ezért miniszter úr ekkor ajánlott nekünk egy 10 éves fejlesztési ütemet, amelynek az első lépcsője az volt, hogy már 2024-re biztosítja nekünk ezt az bizonyos 1 milliárdos forrást. Ugye november 7-én volt a megállapodás szóban, ennek a kidolgozása írásban úgy alakult, hogy december 16-án írtuk alá a támogatói okiratot, és maga az a 1 milliárdos forintos forrás december 19-én, ha becsukja a szemét mindenki, az egy csütörtöki nap volt a karácsonyi hét előtt, csütörtökön érkezett meg a város számlájára úgy, hogy pénteken még dolgozott a hivatal, hétfőtől igazgatási szünet volt januárig, tehát ez a 24 évre való felhasználása lehetetlen volt. Ezért a gazdasági iroda teljesen felelősen azt a döntést hozta, vagy azt a döntést hoztuk, amit a közgyűlés meg is erősített januárban, hogy ennek a forrásnak közel a felét államkötvénybe elhelyezzük és dolgoztatjuk, és az ebből bejövő plusz forrásokat is majd szintén a várnak a fejlesztésére fogjuk fordítani a 2025-ös esztendőben.
Eger polgármestere mai sajtótájékoztatóján ismertette a 2026-27-es évre tervezett városi fejlesztéseket, a beruházásokról Wagner Ákos tájékoztat.
Egészen pontosan 7 csoportot említettél, polgármester úr, mik lesznek ezek?
Alapvetően szervezzük, hogy a Ady Endre utca végénél található parkolót, buszparkolót felújítjuk, és egy érkezési és indulási pontot alakítunk ki a városban élőknek és a városban jövők számára. Egy szociális blokkkal kiegészítve szeretnénk felújítani, mint egy 400 millió forint értékben. Van egy komoly útfejlesztési programunk, ugye 2025-26-ban meg fog újulni a városon átívelő 25-ös számú út, ami a mellette lévő gyűjtőutakat fogja terhelni a forgalom addig, ameddig a felújítás zajlik. Ezt követően pedig az egyik legfontosabb gyűjtőutunkat, a Csokonai és a Mindszenty Gedeon utcát fel fogjuk újítani 2026 év végén, 2027-ben. Nagy lakossági igény volt arra, hogy a Érsekert játszóteret is újítsuk fel, oda egy modern, családbarát közösségi teret kívánunk létrehozni, szintén 2026-27-es időszakban. Nagyon fontos fejlesztés, hogy az óvodákat változtatjuk, a működésüket gyúrjuk össze az elmúlt hetekben, viszont emellé párosítunk egy közel 1,2 milliárdos óvodai infrastruktúra fejlesztését, ami szintén 2026-27-ben fogunk megvalósítani. És még 3 projektünk van. Az egyik a Termál Kft. Által üzemeltetett strandot, egy 1,8 milliárd forintban szeretnénk felújítani, ami a strandi élmények, a fürdő élmények a fejlesztését szolgálná, és 600 millió forintban pedig a Katona István teret, a mai piac teret, a térburkolatát és az ott lévő közműveket fogjuk felújítani, ameddig a forrásunk elégséges, a piactéri parkolóháztól indulva az Alár utca irányában. És az utolsó projekt az Eget-hegyre szeretnénk egy olyan turista csalogató vagy Egerre jellemző turista ösvényt csinálni, ami a Vécsei utcának a végéről indul, egy parkolót létesítenénk oda, és ott pedig egy kitáblázott turista ösvénnyel, egy turista útvonallal az Egethegynek a feltárását kívánjuk megtenni.
Ezen projektek még ugye tárgyalás előkészítés alatt vannak, mikor indulhatnának el leghamarabb?
Gyakorlatilag ezeket a projektterveket most a február 27-i közgyűlésen bevisszük, ha ezt elfogadásra kerül, akkor az ehhez kapcsolódó pályázatok március 31-jel kerülnek benyújtásra. Várhatóan az év végére döntés születik belőle, és utána a döntést követően indulnak a közbeszerzési eljárások, részletes tervek kidolgozása, ahol hiányzik, és ezért mondtuk, hogy 26-27-ben lesznek a megvalósítási szakaszban.
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme, illetve az önkéntes pénztári nyugdíj előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói kifizetői és pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető az SZIA bevallási tervezet és benne a pénztárakba befizetett összegek után járó adó visszatérítés összege. Az igazolásokat nem kell beküldeni a NAP-hoz, de az elévülési idő végéig meg kell őrizni. A részletekről dr. Paskújné PIF kommunika, az adó hatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A munkáltató kifizetők úgynevezett összesített igazolást állítanak ki február közepéig a dolgozóiknak a tavalyi kifizetésekről, juttatásokról. Ez a 24 M30-as igazolás. Továbbá, ha volt ilyen, a kedvezményre és rendelkezésre jogosító összegekről is igazolást állítanak ki a kifizetők. A bevallási kötelezettség teljesítése legegyszerűbben a NAV SZIA bevallási tervezetével történhet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az idén is elkészíti több millió ember részére a rendelkezésre álló adatokból a személyjövedelemadó bevallási tervezetet. Így készül SZIA tervezet a magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is. Esetükben azonban a tervezet beküldése előtt azt ki kell egészíteni a tavaly megszerzett jövedelmek adataival. Aki rendelkezik ügyfélkapó plusz regisztrációval vagy DAP azonosítással, március 15-től hozzáférhet a saját bevallási tervezetéhez az SZIA oldalon. Aki eddig még nem regisztrált, érdemes az ügyfélkapó pluszra vagy a DAP alkalmazásra regisztrálni, azért is, mert ezáltal lehetővé válik és elérhetővé válik többek között a NAV egyik legnépszerűbb alkalmazása is, az ESZIA. Az érintettek ilyen módon gyorsan, egyszerűen, papírmentesen, akár mobiltelefonról is ellenőrizhetik, és szükség esetén módosíthatják, kiegészíthetik az ESZIA bevallási tervezetüket, és majd be is küldhetik a bevallásukat ezen a felületen keresztül.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan figyelemmel kíséri és visszatérően ellenőrzi azokat a vállalkozásokat, akik nagy területen jelentős létszámban foglalkoztatnak munkavállalókat. Így került újra a látótérbe egy olyan mezőgazdasági munkásokat foglalkoztató vállalkozás, amely korábban már elbukott az ellenőrzésen. Ezen ügy részleteiről is dr. Paskuné Pivko Mónika kommunikációs referens tájékoztat.
A cégnél korábban is vizsgálta a Nemzeti Adó és Vámhivatal a foglalkoztatás szabályszerűségét. Akkor több mint 1 millió forint bírsággal sújtották a szabálytalan adózót. A NAV heves vármegyei ellenőrei ezúttal egy olyan kertészeti területen kezdtek vizsgálódni, ahol idén jelleggel alkalmanként közel 100 munkás fák és növények válogatását végezte. Az EKR adatok alapján pontosan tervezett és időzített ellenőrzésben a mezőgazdasági munkavégzés helyszínén 3 munkáltató 61 alkalmazottjának bejelentését vizsgálták a kollégák. Kiderült, hogy a jelenlévő éppen munkát végző munkavállalók 60%-át bejelentés nélkül foglalkoztatták. Az újabb ellenőrzés mérlegeként közel 40 fő fekete foglalkoztatására derült fény, ez alapján több mint 14 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. A munkáltató szerepét betöltő társaságok ügyvezetőit nyilatkoztatta a NAV, egyikük el is ismerte a mulasztást, és a revizorok távozását követően több érintett szemét szabályszerűen be is jelentett. A jogsértő munkáltatók továbbra is számíthatnak a NAV visszatérő ellenőrzéseire.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentmisét mutatott be a betegek világnapján Ternyák Csaba egri érsek a fájdalmas anya templomban. 1858. február 11-én a Lourdes melletti barlangban egy szegény családból származó 14 éves lánynak jelent meg a szűzanya. Ezt a jelenést még további 17 követte, melyben bűnbánatra és engesztelésre kérte az embereket. A jelenések helyén fakadt forrásnál kezdettől fogva tapasztalnak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták, azok természetfeletti jellegét 1891-ben 13. Leó pápa hivatalosan is elismerte. Lourdes világhírű zarándokhely lett. Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére február 11-e a szűzanya első jelenésének napja, egyben a betegek világnapja. Árvai Zoltán egerszalóki plébános kórházlelkész elmondta, a betegek 33. világnapja van, amely arra hív bennünket, hogy imádkozzunk szenvedő embertársainkért és gyógyítóikért. A lelkipásztor köszöntötte azokat, akik a betegek szentségében részesülnek majd, és bizalommal várják, hogy testben és lélekben megerősödjenek. A főpásztor szentbeszédében elmondta, azért jöttünk éppen ebbe a templomba, mert ez van a legközelebb az egri kórházhoz. A szent évben az egyház arra hív bennünket a betegek világnapján is, hogy a remény zarándokaivá váljunk. A szentírásból is tudhatjuk, a remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején a remény megerősít bennünket. Ferenc pápa e napra szóló üzenete kérdéseket is felvet, hogyan maradhatunk erősek, amikor betegségek sújtanak bennünket vagy szeretteinket. Isten segítségére, kegyelmére, gondviselésére szorulunk, arra az erőre, ami az ő lelkének ajándéka. Életünk és sorsunk kizárólag Krisztus feltámadásában találja meg a helyét, így lehetünk úrra a nehézségeken. Amikor Szent II. János Pál pápa úgy döntött, hogy a Lurdi szűzanya emléknapjára hirdeti meg a betegek világnapját, Mária anyai gyöngét gondoskodását, vigasztalását tartotta szem előtt. Mennyei édesanyánkra minden szükségben számíthatunk, ezt a mai evangélium a kánai mennyegző története is mutatja. Mária közvetít Jézus és az emberek között, képvisel bennünket Szent fiánál. Tegyetek meg mindent, amit ő mond, ez a legfontosabb feladatunk. Ez a mai nap alkalom, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akiknek az életük középpontjában a betegek állnak, orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, Zoltán atyának és a lelkipásztori kisegítőknek, akik ott vannak a betegek ágya mellett. A főpásztor tanítása végén úgy fogalmazott, hamarosan kiszolgáltatjuk a betegek kenetét azoknak, akik egészségi állapotuk vagy koruk miatt bizalommal kérik Isten kegyelmét, gyógyító szeretetét. A szentmise végén Buda Péter plébános köszönetet mondott a közösség nevében Ternyák Csaba egrieseknek a szolgálatáért, imádságáért, a betegek szentségének kiszolgáltatásáért. Az Egri Főegyházmegye és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatói, valamint lelkipásztorai számára tartottak értekezletet kedden Szűz Mária Lurdi jelenésének emléknapján. A program a Főszékesegyházban érseki szentmisével kezdődött. Prédikációjában Ternyák Csaba az öröm, a remény, a gondoskodás és az átváltozás üzenetét járta körül. A mai világban sok negatív dolog vesz körül bennünket, de a hívő ember számára a kereszt a remény üzenetét hordozza, hogy földi életünknek van értelme, van feltámadása halál után. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az egyházközségek és az iskolák kapcsolatát empátiával, bizalommal, egymásra figyeléssel szorosabbra kell fűzni. A szűzanya közbejárását kérte, hogy testi-lelki szenvedéseinket, gondjainkat vigye Jézus elé. Az eukarisztia a forrás számunkra, amely a szeretet által képes gyógyulást hozni mindannyiunk számára. Az értekezlet a Líceum dísztermében folytatódott, ahol Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a betegek világnapja rámutat arra is, hogy a társadalom betegségeit leginkább a pedagógus tudja gyógyítani. A gyermeki frusztrációk egy életre meghatároznak bennünket, az iskolának különös szerepe van a személyiségfejlődés szempontjából. Örömét fejezte ki, hogy a családok hetében az előadások között több is a családok helyzetét világítja meg pedagógiai szempontból. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke előadásában arról beszélt, hogyan kaphatnak segítséget az iskolák a gyermekek családi és szexuális nevelésére, apai-anyai szerepekre való felkészítésére vonatkozóan. Az istenkép meggyengülésével az emberkép és az ember szerepei is meggyengültek. A gender ideológia terjedése, a félreértett szabadságvágyjal, a pillanatnyi érzések felerősödésével a család széthullását és a gyermekek elértéktelenedését eredményezte. A szexuális nevelés elsődlegesen a szülők feladata, de iskolai szinten is foglalkozni kell vele. Arra bíztatta az intézményvezetőket, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot, akik hetente több alkalommal, több órán is beszélgetnek, foglalkozásokat tartanak ebben a témakörben a diákoknak. Számos keresztény programot bemutatott, a családi életre nevelés, a Billings ovulációs módszert, a ciklussow, a fiúknak szóló titkos küldetés, az organikus pedagógia, a testteó és a hittanóra is lehetőséget ad, a szexualitás, a házasság és a családi életre nevelés keresztény szempontú megközelítésének megismertetésére. Dr. Rézné Vitus Csilla ügyvezető, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes programalapító, Déri Iva és Andai Anikó mentorok a 35 éve működő Boldogabb Családokért családi életre nevelés programot mutatták be. A program legfontosabb célja a házasság és a család értékének védelme erősítése. Fontos, hogy úgy kísérje a fiatalokat, hogy önmagukat és másokat elfogadó, tisztelni tudó, önálló és döntésképes felnőtté váljanak, akik alkalmasak az érett párkapcsolatra. Óvodai, iskolai programokat és akkreditált képzéseket szerveznek pedagógusok számára. A foglalkozásokon önismerettel, reális énkép kialakításával, együttműködéssel, a társas érintkezés alapjaival, a különböző személyiségtípusokkal, párkapcsolati kérdésekkel, a házassággal, a családi élettel és az egészséges életmóddal is ismerkednek a diákok. Kósede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense a Felemelkedés útja címmel arról beszélt, hogy a köznevelésben és a szakképzésben milyen jelentősége van a cigánypasztorációnak. A roma pasztoráció célja az integráció, az emberek felemelése, az edukáltság, a modern tudás megszerzése. Beszélt egyebek mellett a népesség alakulásával kapcsolatban arról, hogy az iskolai végzettség és a termékenység között szoros összefüggés van. A roma népesség létszáma 1991-ben 448 ezer fő volt, 2016-ban 800 ezer, 2061-ig becsülések szerint meghaladja az 1 milliót. A cigánypasztoráció elindítója Sólya Miklós görög katolikus pap a nevelést tartotta legfontosabb feladatának. Közös gondolkodásra ösztönző kérdéseket fogalmazott meg, mint például, hogy hogyan lehetne rábírni a cigányságot arra, hogy tanuljanak, milyen jellegű tudás adja egy humánus és élhető társadalom alapját, és mire kell megtanítanunk az utánunk jövő nemzedéket. Dr. Balogh László, a Magyar Tehetségfejlesztő Szervezetek Szövetségének elnöke a Tehetséggondozás Főegyházmegyei hálózatáról beszélt. Bemutatta a spontán hálózatosodás lépéseit, amely nyomán az intézmények között szoros együttműködés alakult ki, közös programokat, tehetséggondozó versenyeket szerveztek, fejlesztették a speciális pedagógiai, pszichológiai eszköztárukat, és elindult a programok hatásvizsgálata is. Rámutatott, hogy nem elég elterjedtek a tehetségfejlesztő komplex módszerek, a tehetséges diákok gyenge oldalainak fejlesztésére is oda kell figyelni, a programban résztvevő szakemberek között, valamint a gyermekek szüleivel is szorosabb együttműködése van szükség, és elengedhetetlen minden tanévben a prioritások kijelölése. A délután folyamán szakmai kérdéseket tárgyaltak meg a résztvevők. Dr. Németh Zoltán, az EKIF osztályvezetője, a tanév aktuális feladatairól és a teljesítményértékelésről beszélt. Köböl Zsolt osztályvezető helyettes a panaszkezelés és a minősítés témakörében tartott előadást, Lucza Dorottya oktatás és óvodai referens pedig a kompetenciamérésről és az óvodahálózat bővítéséről osztott meg hasznos információkat az intézményvezetőkkel. A Szent Évhez kapcsolódóan Ferenc pápa által meghirdetett ifjúsági zarándoklatra egyházmegyénkből is szeretnék a 18-30 év közötti fiatalokat elvinni július 27-e és augusztus 4-e között Rómába. A zarándoklat költsége előreláthatólag 180 ezer forint, melynek egyharmad részét az egyházmegye, egyharmad részét a plébánia, egyharmad részét pedig a résztvevő fizeti. Az összeg tartalmazza az autóbuszos utazást, a szállást és étkezést, valamint az utasbiztosítás költségeit. Kérik, hogy akik szeretnének részt venni ezen az úton, február 26-áig küldjék el az ifjuság@egriegyházmegye.hu e-mail címre a nevüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, a lakcímet és az elérhetőséget, valamint a plébánosi ajánlást is. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban február 20-án csütörtökön 18 órától. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondtam, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egriesek bora címet elnyert borok kóstolására, a gyerekeknek alkoholmentes szőlőmustat kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta jelen vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Csodavágyó művész, ezer éve él és alkot, oda fentről rajzol nekünk szívet, arcot. S mit csinál az ember? Oda firkál alcát, maszkot, mesterművek ellen hirdet, harcot. gyönyörűnek készül. Gondos kézzel szőtték, vonták milliónyi gyöngyszem, kis pénylő szikrák. Mi csak a hibát látjuk, nem keressük belső titkát, csak leigázzuk kívül a felszínt, a formát. Nézd mögé, belül formált át, állj elé, s ha féled, s nem érted.
Lejt az út, a partot benőtték a fák, álmodunk, az élet mindent megbocsájt, felbontom. Egy korty mégis végtelen, elhagyom, de ő újra jön velem. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Fújt a szél, mintha mindig fújna már, elrohant, de még intett, hogy bevár. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rám. Egy szó, és elszalad az élet, már minden csendből él. Sem titok már, hogy kinek mennyi jár. Jön, megy az új, így alakul. Egy hang, és visszatér az élet. Már minden szóból ér. Játszanak velem, minden engedem, menjen csak el, majd jön, ha kell. Eltöröm, aztán újra összeáll, elkezdem, végül mindig mást csinál. Nincs egyéb, hittem csak a szív remél, mégse fáj, mert az egészben nem él. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Az élet írta rá.
A régió sportja.
A World Athletics Indoor Tour osztravai állomásán lépett rekordtánra a debreceni sportiskola rúdugrója Kleckner Hanga. A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én. Az eredményeket tekintve csendesebb tavalyi év után 2025 az építkezés éve lesz, vallja Urbin Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinak vezetőedzője. 34 csapat részvételével rendezték meg Máté Szalkán a Szamos Sportkupa kispályás teremlabdarúgó tornát. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A World Athletics Indoor Tour osztravai állomással lépett rekordtánra a debreceni sportiskola rúdugrója Kleckner Hanga. A 2025-ös fedett pályás szezonban már három hazai versenyen indult a Diesi Debrecen magyar bajnoka, és mindhárom viadalon begyűjtötte az aranyérmet. Most az idei első nemzetközi megmérettetésére készült a Cívisvárosi rúdugró, és 440 cm-rel a hatodik helyen fejezte be a viadalt. A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én, ugyanis ekkor tartják a már hagyománnyá vált emléktúrát a Mátrában. Három különböző táv közül választhatnak a résztvevők, miközben felfedezhetik a térség természeti szépségeit. A részletekről Molnár Zsolt szervezőt hallják.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon pozitív a túrának a megítélése. Talán most mondhatjuk azt, hogy az ország egyik ilyen legszínvonalasabb rendezvényén nőtte ki magát. Most lesz ez a 11. rendezvény, de a tragédia az 12 éve történt 2013 májusában. Nagyon jó tapasztalataink vannak, azt gondolom, hogy már mindenki ilyen rutinszerűen teszi a feladatát a rendezők közül, és a Peti családja is nagyon, nagyon lelkesen segít nekünk ebben a rendezvényben, és még természetesen nagyon sokan mások is, közel 80-100 fő segít minden évben ezt a túrát megvalósítani. Összességében a három távon egy ilyen 1000 fő részvevője van most már a túrának, ami azt gondolom, hogy egy elég szép létszám, és szeretnek visszajárni hozzánk a túrázók, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek elég pozitív visszajelzések részünkre is. A rajt és a cél is a Sástón a Adrenalin Kalandparkban lesz, az Oxygen Adrenalin Kalandparkban lesz, úgyhogy ez most már a 11. éve ugyanez a helyszín. Útvonalon és a rajtcélon sem változtattunk, lényegében egy icipici módosítás volt itt a évek alatt, de az csak egy természetvédelmi ok miatt történt, de gyakorlatilag az sem befolyásolta a túra útvonalát nagyban. Három távon lehet indulni, az 57 kilométeres táv, az reggel 7 és 8 óra között lehet elrajtani, ezt csak gyakorlott túrázóknak, terepfutóknak ajánljuk, de ők, aki egy ilyenre nevez, az már tudja is, hogy mire számíthat, közel 3000 szint emelkedés van ebben a túrában. 37-es távon 7-től 9-ig lehet indulni. Ez a gyakorlattabb rutinosoknak, de még azért nem annyira extrém sportolóknak ajánlott, és a 20 kilométeres táv, az pedig reggel 8-tól 10 óráig indul. Itt is van azért egy 900 méter szint különbség, ami gyakorlatilag a Sástóról le kell menni Mátraföldre, és onnan Kékesre föl, azért ez egy nagy emelkedés, de erre bőven van idő is, tehát mindegyik távon van szintidő, de itt 7 órát adtunk erre a 20-as távra, hogy azért azok is meg tudják ezt tenni, akik nem annyira gyakorlottak, vagy családdal, barátokkal eljönnek, úgymond inkább kirándulás jelleggel, vagy mozgás örömeért erre a rendezvényre. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy ebből a három távból azért mindenki meg tudja találni a kedvére valót, és így ez meg is látszik a létszám.
Az eredményeket tekintve csendesebb tavalyi év után 2025 az építkezésével lesz. Ezt mondta Urbin Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinak vezetőedzője. Továbbra is hat házi Dórától és Stankovics Annától várják a kiemelkedő eredményeket. Urbin Tamást hallják.
2024 kicsit csendesebb év volt részünkre. Sajnos betegségek és egyéb távolmaradások miatt a kiemelt versenyzőnél nem úgy sikerült az év, hiszen hatházi Dórit vártuk ugye a magyar bajnokságokra, az amerikai szerződéses kötöttségei ugye oda kötötték, de viszont itt volt az EB-n, és indulni tudott az Európa bajnokságon, ami jó dolog. Annának sajnos nem sikerült rövidperes magyar bajnokság, komoly betegség miatt hagyta ki, én úgy gondolom, hogy szerintem országos bajnoki címet szalasztottunk ezzel, de ami viszont pozitív, hogy a fiataloknál az alsó korosztályokba tettük hangsúlyt 2024-re és egy jövőre építünk. A létszámban, ugye azt mondom, hogy a legnagyobb létszámú szakák vagyunk a Nyíregyházi Sportcentrum keretei belül. Az oktatással együtt több mint 315 versenyzőnk, vagy 315 kisgyermek jár ide úszni. Természetesen belül nem mindenki versenyző, 100 gyerek rendelkezik jelen pillanatban a versenyengedéllyel. Én azt mondom, ez egy nagyon magas létszám, főleg a jelen költségeket nézve, nevezési díjak és versenyeztetési díjakat nézve. Az eredményesség szempontjából én úgy gondolom, hogy van hol fejlődni, de én látom a jövőt. Tehát én azt mondom, hogy a fiatalokban egy-két év kemény munkájával elég szépen vissza lehet zárkózni, de én úgy gondolom, hogy lesz még itt a sportcentrumnak olyan lehetősége, ahol vissza tudunk térni. Az oktatás és a versenyzés terén is felkerültünk a verseny naptárba olyan szinten, hogy nagyon számítanak a tavaszi versenyünkre, ami idén is az egyik szezonkezdő verseny lesz, illetve rendszeresen rendezünk szenioroknak versenyt egyre nagyobb érdeklődéssel, és az őszi Szabolcs kupánk az pedig már egy olyan verseny, ami mindig telt házat volt. Én úgy gondolom, hogy a magyar bajnokságokon minden korosztályban szeretnénk részt venni. Nem biztos, hogy most éremeséllyel, illetve magyar bajnoki eséllyel, de nem adjuk fel. A legkisebbeket szeretnénk felzárkóztatni, ez azt jelenti, hogy mind létszámban, mind pedig minőségben egy nagyobb lépést szeretnénk eszközölni, és én úgy gondolom, hogy 2025 végére már egy lényegesen derűblátó arccal vágunk a 2026-ba.
Urbin Tamás beszélt hatházi Dóra jövőjéről is.
Nagyon bízom a Dóriban, ő mindenképpen azt ígérte, hogy megpróbál a magyar bajnokságokon részt venni, ez egyik fő alappillére azt, hogy meggyőzzük a úszószövetséget is, hogy Dóri itt van, és ő mindenképpen szeretné ezt bizonyítani. Neki a fő célja 2028, az olimpia éve, Los Angelesben lesz az olimpia, 2026-ig kötik a tanulmányai az Amerikában, akkor fejezi be a tanulmányait, de az úszást továbbra is folytatja, kint is edz és kőkeményen edz. Én gondolom, hogy az idén mindenképpen az nemzetközi verseny esélyes, már pedig a 200 pillangó az ő főszáma, ahol ugye elbúcsúzott most egy Kapás Boglárka az ő számából, és úgy gondolom komoly eséllyel lehet az egyik magyar.
Stankovics Anna jövőjével kapcsolatban is elmondta véleményét.
Anna is jelezte, hogy továbbra is a Nyíregyházi Sportcentrum kötelékébe szeretne maradni. A magyar bajnokságon mindenképpen fog indulni, az 50 méter gyors és mellúszást preferálja továbbra is. Én gondolom, ha nem hátráltatja a betegség, akkor ő is ott lesz még a bajnok kimezőnyben. Hogy ez nemzetköziben mire elég, azt meg eldönti majd az eredménye.
34 csapat részvételével rendezték meg Máté Szalkán a Szamos Sportkupa kispályás teremlabdarúgó tornát. A szervezők a PET palackok visszaváltásából befolyt mintegy 125 ezer forintot az Összefogás az Állatokért Alapítvány javára ajánlották fel. Maxim Gábor főszervezőt hallják.
2020-ban volt utoljára hasonló torna itt Máté Szalkán, azoknak a szervezésében is tevékenyen részt vettem. Aztán bejött a koronavírus, nem igazán lehetett ilyen eseményeket tartani az elkövetkezendő években szintén nem, és úgy gondoltuk, hogy sokan is kérdezték, mivel tudták, hogy benne vagyok a szervezőbrigádban, hogy esetleg mikor lesz kispályás teremlabdarúgó torna. Így úgy döntöttünk tavaly november, december, vagy ide januárban, akkor szeretnénk ezt megtartani. Felnőtt tornáról beszélünk, az alsó korhatár, az 15 éves korhatár volt, mindenki saját felelősségre nevezhetett a tornára. Hát a környéken rengeteg torna volt az elmúlt időszakban, Fehérgyalmaton, Újfehértón, Csengerben. Nyilván kialakultak ezek a kispályás csapatok. Van olyan csapat, aki még a korábbi több évvel ezelőtti tornán is részt vett, és azok is visszatértek, illetve alakultak nyilván azóta jó néhány év eltelt, és alakultak új csapatok, a fiatalok felnőttek, és rengeteg csapatnevezése érkezett. 32-vel számoltunk, 34 lett belőle, majdnem 36 is sikerült, de végül le kellett zárjuk a nevezést, hogy el tudjunk indulni. A futszál szabályát és a labdarúgás szabályait próbáltuk ötvözni. A játékrendszer az 4+1-es játékrendszer, ez a futszálból jött, illetve futszál labdával játszunk. Úgy gondoltuk, hogy az 5+1, illetve a sima labda az egy kicsit így azzal a játékrendszerrel, a 4+1-es játékrendszerrel szerintem izgalmasabb mérkőzések láthatóak. Egyszer 20 perces játékidők vannak, 4-es csoportok, a 4-es csoportokból 2 csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszban. 2 5-fős csoportunk, a 2 5-fős csoportból pedig 3-3 együttes, és így fog kialakulni a legjobb 18 mezőnye. Ez egy mondhatni pénzdíjas teremlabdarúgó torna a környékhez, tornához hasonlóan, mi is pénzdíjas labdarúgó tornát szerveztünk, ez a pénzdíj 800 ezer forint, az a következőképpen osztik el, a torna győztes csapata 400 ezer forintot kap, a második 250 ezer forintot, a harmadik pedig 150 ezer forinttal gazdagodik, emellett vannak a szponzorok által felajánlott ajándékok, illetve a torna legjobb játékos, a díjazásban részesül a gólkirály és a legjobb kapus is, a döntők előtt egy értékes ajándékokkal teli tűzdel tombola sorsolást fogunk tartani. Igyekszünk jótékonykodni az egyesülettel. Karácsonykor is volt egy adománygyűjtésünk, amivel sikerült nagyon sok családnak segítenünk, akár tartós élelmiszerrel és ruhákkal. És most pedig úgy gondoltuk, ez is egy ötlet volt, mivel voltunk a többi teremtornán, és nyilván magunkból is kiindulva, illetve az ott lévő nézők közül, hogy rengeteg üdítő fogyott, és mindenki úgy mondott, hagyta a saját helyén, nem vitte el magával, így úgy gondoltuk, hogy akkor ebből csinálunk valamilyen jótékonyságot, és hát arra jutottunk, hogy akkor kihelyeztünk különböző gyűjtő helyeket, vagy gyűjtőegységeket, ahol ezeket a PET palackokat a nézők, vagy a játékosok itt tudják hagyni. A torna végeztével visszaváltjuk ezeket, és a begyűjt összeget mi úgymond az egyesülettel megduplázzuk, ezt az összeget pedig a Máté Szalkai állatmenhelyének az összefogás az állatokért állatmenhely számára fogjuk felajánlani, hát megvásároljuk nekik a kutyáknak egy kis, vagy macskáknak egy állateledet.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.